úgy nap, hogy Amerika hírei ne érintsék az egész világot. New York nem követi, hanem diktálja a trendeket, vagy a siker, vagy sokszor a bukás irányába. Magyarként Amerikában fel kell venni a gyors, kemény tempót. Világlátást az ad, ha hajlandóak vagyunk meglátni magunk körül a világot. Bombera Krisztina, az M1 híradó New York-i tudósítója.
Egyesekkel győzött a bronzmeccsen a magyar utánpótlás válogatott a VB-n, a magyar kapusnak nem lehetett gólt lőni. A megszorítások és a szárnyvonalak bezárása elleni tiltakozásul hétfőn újabb vasutas sztrájk kezdődik. 1 milliárdan nőtt az éhezők száma a válság miatt a világban, Magyarországon 10 000-ek éheznek, köztük sok a kisgyerek. Jó estét kívánok! Bronzérmes lett a magyar válogatott az egyiptomi utánpótlás világbajnokságon. A rendes játékidő utolsó percében Humán Vladimir 11-esből egyenlítette ki a kosztarikaiak vezetését. Az ezután következő 11-es párbajban pedig a magyar kapusnak, Gulácsi Péternek egyáltalán nem tudtak gólt lőni. A magyarok közül viszont Németh Krisztián és Varga Roland betalált a kapuba. Ezzel nyerte meg a magyar válogatott a meccset. Magyar csapat még soha nem játszhatott U20-as világbajnokságon bronzéremért.
91. perc. Komán! Megvan!
A 11-esre szerzett magyar gól. A meccs majdnem utolsó percében. Komán Vladimir góljával maradt meg az esély a bronzéremre.
És most náluk a lehetőség is. Még mindig Gulács gól vezet Costa Rica!
És a Costa Rica gólja előtte néhány perccel. A döntetlen miatt jutottak el a magyarok a 11-esekig.
Gulácsi!
A kapus Gulácsi Péter az összes kosztarikai 11-est megfogta, a magyarok 2-t belőttek. Így lett a magyar válogatott bronzérmes az U20-as világbajnokságon.
Varga, ez az erőből! Így!
Itthon is 10 000-ek szurkoltak a csapatnak. Sokan éttermekben és szórakozó helyen nézték a meccset.
Gamboa, felgyorsít!
Ezek a fiúk munka után csak a meccs miatt gyűltek össze egy házi bulira.
Valaki időben le tudott lépni a munkahelyéről, az érkezik, aki pedig túlórázik, termeli a vagyont, az pedig nem tudott jönni sajnos, esti meccsre készültünk.
A csapat technikai igazgatója Egyiptomból telefonon azt mondta, rengeteget jelentett a csapatnak a magyar szurkolók szeretete.
Nagyon elszántak. Nagyon-nagyon jól esik nekik az a törődés, az a rengeteg sok e-mail, levél, amit Magyarországról kapunk, úgyhogy ez egy plusz motivációt jelent a srácoknak.
Az egyiptomi labdarúgó világbajnokság már most rekorder. Soha ennyiszer nem osztottak sárga és piros lapokat U20-as meccseken. Kairó nézőcsúcsot is dönthet, több mint 1 millió szurkoló nézte a stadionokban a meccseket.
A híradó után kezdődik a döntő, a Brazília-Gána mérkőzés itt az M1-en. A döntőt a hirado.hu-n és a telesport.hu-n is meg lehet nézni, és a meccs utáni legfrissebb nyilatkozatokat is elolvashatják ott. Hétfőn sztrájkba lépnek a vasutasok, úgynevezett gördülő sztrájk lesz, ami azt jelenti, hogy nem egyszerre kezdik az egész országban, hanem először csak az ország egyik felében, aztán a másik részén. De hogy hol kezdődik, az csak vasárnap árulják majd el. A tervezett megszorítások és a szárnyvonalak bezárása ellen tiltakoznak. Az elégséges szolgáltatásról sincs megállapodás, így a sztrájk idején várhatóan ismét kiszámíthatatlan lesz a vasúti közlekedés.
Még ma is tárgyaltak a MÁV és a VDSS vezetői, de már csak a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásról. Ebben sem tudtak megállapodni. A szakszervezet sztrájkbizottsága ezután döntött úgy, hogy hétfőtől sztrájkolnak.
A mai sztrájkbizottsági ülésen úgy döntöttünk, hogy hétfőn fogjuk megindítani a gördülő sztrájkot.
A közlekedési miniszter délelőtt még a tárgyalások folytatását szorgalmazta, hogy elkerülhető legyen a sztrájk.
Készek vagyunk a tárgyalásra, és ahogy a többi szakszervezettel is sikerült a problémákat azonosítani, és elindultunk a megoldás közös kidolgozásába, én örülnék neki, hogyha a VDSS is erre kész lenne.
Az érdekképviselet szerint a munkabeszüntetés országos és határozatlan idejű lesz, ezért valószínűnek tartja, hogy hétfőn órák alatt összeomlik majd a vasúti közlekedés. A VDSS vasárnap tartja a következő sztrájkbizottsági ülését. Ott és akkor dől majd el, hogy pontosan mikor és hol kezdődik hétfőn a gördülő sztrájk. A híradót Vig András tudósította.
Meghalt egy idős házaspár szénmonoxid mérgezésben Budapesten a 7. kerületi Vörösmarty utcában. A tűzoltók szerint valószínűleg a nagy szél miatt áramlott vissza a gázfűtéses lakásba a szénmonoxid. Hajnalban a Tolna megyei Faddon füstmérgezésben halt meg egy 83 éves asszony, a cserépkályha mellett egy papírdoboz gyulladt ki, és a lakás megtelt füsttel. Elkezdték beoltani a 3 évnél idősebb gyerekeket az új influenza ellen. A vakcina engedélyét tegnap adta ki az Országos Gyógyszerészeti Intézet. Belgiumban ma egy 5 éves kisfiú halt meg a H1N1 miatt. A járványügyi szakemberek szerint azért veszélyes a gyerekekre az új influenza, mert az ő szervezetüknek teljesen ismeretlen a vírus, míg az idősebbek már sokféle influenza fertőzésen átestek életükben.
Több fővárosi rendelőben kérték már a szülők, hogy a gyereküket oltsák be az új influenza ellen. Az általunk megkérdezett szakértő szerint így lehet a legjobban megelőzni a járványt.
Biztos, hogy nagyon sokan meg fogják kapni a betegséget, ha időben nem teszünk ellene. És úgy lehet időben ellene tenni, hogy fokozzuk az átoltottságot, illetve a lakosságon belül a védettséget.
Az oltóanyagot gyártó cég szerint a gyerekeknek kisebb adagot kell kapniuk a vakcinából.
12 éves korig a felnőtt adag felét, tehát 0,25 század millilitert, 12 éves kor fölött pedig egy teljes adagot lehet adni a gyermekeknek.
Sok gyerekorvos viszont még mindig nem kapott tájékoztatást az új vakcina hatékonyságáról.
Még nem kaptunk konkrét javaslatot vagy tájékoztatást arról, hogy a 3 évesek oltását elkezdhetjük, vagy elkezdjük egyáltalán.
Az ANTS tervei szerint decemberig a lakosság 60%-át beoltják a H1N1 ellen.
Hivatalosan is felmondta a szabaddemokratákkal kötött koalíciót a fővárosi MSZP elnöke. Burány Sándor ezt egy Demszki Gábornak küldött levélben tette meg. A szocialisták azt is tudni szeretnék, Tarlós István gondolkodik-e azon, hogy főpolgármester helyettes legyen. Tarlós ma nem akart a fővárosi koalíciós ügyekről beszélni. A Fidesz közleményben azt írta, Budapestnek már nem új alkalmi koalíciókra, hanem mielőbbi új választásra van szüksége. Orbán Viktor szerint Magyarország előtt 2 út áll, a szélsőségek vagy a józanész útja. A Fidesz elnök erről Wilfried Martens az Európai Néppárt elnökének budapesti könyvbemutatóján beszélt. Orbán szerint a Fidesz dolga, hogy a dühös emberek indulatából fakadó sötét érzelmek helyett élhető jövőt teremtsenek. A Fidesz elnöke szerint Magyarországon 2 szélsőséggel kell megküzdeni, az egyik a radikálisok, a másik pedig a kormány.
Szélsőségessége abban ölt testet, hogy saját magát rendszeresen a törvények fölé helyezi, és egy másik radikális szélsőséggel is meg kell küzdeni, amely rendszeresen a törvényen kívül helyezi magát. 2 szélsőség ellen küzdeni egy időben nem könnyű dolog. Mi fideszesek, polgári középerők itt Magyarországon éppen ezt tanuljuk, ezt gyakoroljuk.
Elkezdődtek az őszi érettségik. A következő hetekben több mint 15 ezer diák vizsgázik emelt és középszinten. A szaktárca azt szeretné, ha többen választanák az emelt szintet, ezért jövőre változtatnak a felvételi rendszeren. 200 pont alatt senkit nem lehet majd felvenni egyetemre vagy főiskolára. Az orvosi szakokra pedig legalább 1 tárgyból kötelező lesz az emelt szintű érettségi.
Hogyha az érettségiből egy ilyen szövegrész lenne...
Az irodalom érettségére készülnek a diákok a Tamási Áron gimnáziumban. Itt minden második gyerek emelt szinten is vizsgázik majd. A 3. éves Csukász Gergely is emelt szintű érettségével került be a pécsi orvosi karra.
Szerintem nem olyan szörnyen nehéz megcsinálni egy emelt szintű érettségit, főleg egy olyan jellegű tantárgyból, amilyen irányban majd fog tanulni az illető.
Mostantól ez kötelező. Orvosnak, fogorvosnak vagy gyógyszerésznek csak emelt szintű érettségivel lehet tanulni.
Az a lényeg, hogy nem lehet 2 kettes érettség vagy 1 kettes-3-as érettség bekerülni a felsőoktatásban 2010-től.
Az egyetemek azt szeretnék, ha az emelt szintű vizsga mindenhol felvételi követelmény lenne.
2010-től 200 pont lesz a minimális ponthatár, amivel be lehet kerülni felsőoktatási intézménybe alapképzésre és egységes osztatlan képzésre. Ez 40 ponttal több.
A Fidesz szerint már akkor kellett volna szigorítani, amikor az emelt szintű érettségit bevezették.
Változás az is, hogy 2012-től a felvételinél figyelembe veszik a természettudományos tárgyak utolsó 2 évi eredményét is. A minisztérium ugyanis azt mondja, hogy egy magyar szakos egyetemistának ugyanúgy kell rendelkeznie ilyen ismeretekkel. A híradót Vogyarák Anikó tudósította.
Változnak a kötelező biztosítás szabályai jövőre, az idén még csak az évvégi kampányidőszakban lehet váltani, ezen túl viszont mindig a szerződéskötéstől egy évig lesz érvényes a biztosítás. Ez azonban csak azokat érinti, akik új kocsit vesznek vagy cserélnek, változnak a határidők is. Ha valaki késik a díjfizetéssel, a biztosító 60 napig nem szüntetheti meg a szerződését.
Összegyűrt ajtó, milliós kár. A szervizeknek sem mindegy, hogy az okozójának melyik biztosítónál van a kötelezője.
A piacvezető biztosítókkal azért szerződésben vannak ezek a nagy márka szervizek és javítók, mert ezeknél gördülők egyebben működik a javítás.
Ezen túl a biztosítóváltásnál bemondás alapján elfogadják, hogy ki milyen bónuszfokozatban volt, és az alapján számolják a díjat, de ezt persze később ellenőrzik. Nem kell majd a biztosítónak bejelenteni, ha például kivonták a kocsit a forgalomból, vagy változik az üzemben tartó, és 60 nap lesz a türelmi idő a díj befizetésére.
Hosszabb idő nagyobb valószínűséggel ad lehetőséget arra, az összes félreértést időben tisztázni tudják, tehát adott esetben ne kerülhessen sorra egy szerződés felmondására.
Változás még, hogy nem a tulajdonos, hanem az üzemben tartó személye számít majd a díj meghatározásánál, és hogy a biztosítónak 15 napja lesz a kártérítésre.
Aki újat, vagy valamit eladja is.
A kötelező ezután nem feltétlenül az év végén jár majd le, hanem a szerződéskötés után egy évvel. De a független alkuszok szerint az autósok fele még 5 év múlva is egyszerre vált majd.
Lesz még verseny, fokozódó verseny ezen a piacon, és lesz még bőven az átkötési időszakhoz kapcsolódó kampány is.
2011-től pedig újabb változás lesz, hogy már nem a köbcenti, hanem a motor teljesítménye alapján kell majd fizetni a kötelezőt.
A piaci árnál 20-30%-kal drágábban vásárolhatnak csak papírt és irodaszert az állami és önkormányzati intézmények, illetve a minisztériumok jövőre, tudta meg a Magyar Nemzet. Nem nyílt, hanem tárgyalásos közbeszerzési eljáráson az eddigi szállító Apis Budapiért nyerte a 4,2 milliárd forintos tendert. A4-es papírt 500-as csomagban például bruttó 910 forintért adhatják, noha a piaci ár 700 forint körül van. A közbeszerzést bonyolító központi szolgáltató főigazgatóság levélben azt írta, szerintük nincs baj a pályázattal, még az eredeti ajánlati árakat is tudták mérsékelni. A Fidesz szerint felháborító a közpénzek pazarlása a megszorító költségvetés idején. Szijjártó Péter azt mondta, ezt is, mint minden korrupciógyanús szerződést felül fognak vizsgálni, ha kormányra kerülnek. 2012-től Magyarországon is készülnek Mercedesek, délelőtt tették le a kecskeméti gyár alapkövét. Ez lesz a Mercedes-Benz koncern első kelet-európai gyára. A 800 millió eurós beruházás több ezer embernek ad majd munkát.
Letették a Mercedes gyár alapkövét Kecskeméten. A miniszterelnök köszöntőjében azt emelte ki, hogy a beruházással közvetlenül 2500 embernek adnak munkát.
Ez a beruházás közvetve még további 5-6 ezer, hosszú távon akár 10 000 munkahelyet is teremthet Magyarországnak.
Így néz ki majd az üzem 2012-re, amikor elindul a gyártás. Eddig egyetlen üzemünket sem zártuk be, így Kecskeméten is hosszú távra tervezünk. Évente 100 000 autót fogunk itt gyártani, mondta a Mercedes-Benz ügyvezető igazgatója. Kecskemét polgármestere azt mondta, a beruházás érdekében együttműködött a város, a kormány és az autógyár.
A telek megszerzése, megvásárlása, átalakítása, ipari terület és értékesítése, ez volt az egyik fő feladatunk.
A 800 millió eurós beruházással a német autógyár első kelet-európai üzeme épül fel a híres városban.
Életveszélyes állapotban vittek a szegedi klinikára két kisgyereket, akik az apjukkal együtt a Tiszán át menekültek Szerbiából Magyarországra. A 2 éves fiút és a 3 éves kislányt a határőrök találták meg a Tisza töltésén. Csuromvizesek voltak, az apjuk otthagyta őket, amíg segítségért ment Röszkére. A két kisgyerek teljesen kihűlt az alig 14 fokos vízben. A fiú kómába esett. Már mindkét kisgyerek állapota stabil. Az apát még nem tudták kihallgatni, így azt sem tudni, hogy úszva indultak-e útnak, vagy egy csónakból estek a vízbe.
Mindhárman szerb állampolgárok és érvényes úti okmányokkal nem rendelkeznek, ők valójában hatássértőkről van szó, így az apuk ellen idegenrendészeti eljárás is indult.
Minden hatodik, vagyis már több mint 1 milliárd ember éhezik a világon. Már a világ országai az elmúlt egy évben minden eddiginél több segélyt adtak össze, a válság miatt 100 millióval nőtt az éhezők száma. Magyarországon 10 000-ek éheznek, az alultápláltak pedig több 100 000-en vannak, köztük sok a kisgyerek is.
Na, szóval ezek az autók itt tele vannak adománnyal.
17 teherautó vitt tartós élelmiszert az élelmiszerbankba, nagyjából 20-25 ezer rászorulónak jut belőle.
Azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt évben itt a válság kapcsán megkétszeröződött az élelmiszer segélyért folyamadóknak a száma.
Ez a negyedik az eddigi legnagyobb adománykonvoj. 150 tonna élelmiszert szállítanak, nagyjából 55 millió forint értékben. A budapesti gyermekotthonok lakóit hívta meg ebédre a gyermekétkeztetési alapítvány. Emellett úgynevezett jótevő hetet rendeztek, amelyhez több étterem és támogató is csatlakozott.
Az éttermeknek a napi bevételének a felét kapjuk meg ezen a héten, hogy abból azt a ennivalót vegyünk és gyerekeket tudjunk etetni.
30 éve ez a nap az élelmezési világnap. Az éhezők száma azonban azóta is nőtt.
Több mint 104 millió ember éhezik ebben az évben. Az azt jelenti, hogy már több mint 1 milliárd ember éhezik ezen a világon, és ezt csinálta a válság.
A világon minden hatodik ember éhezik. Ők ezt a bögrét sem tudnánk megtölteni, ennél is kevesebbet esznek naponta, mondta az ENSZ világélelmezési igazgatója. Az ENSZ szerint a világ országai segíthetnek, ha nem csak ezen a napon adományoznak.
Újabb alkalmazott egy 48 éves mérnök lett öngyilkos a France Telecomnál. Egy év alatt ez volt a 25. öngyilkosság a cégnél. Az újabb eset után két napos sztrájkba kezdtek a cég dolgozói. A szakszervezetek ugyanis a túlzott lelki nyomást okolják az öngyilkossági hullámért, és azt akarják elérni, hogy a vállalat változtasson a munkakörülményeken és a dolgozók terhelésén. Az öngyilkosságok miatt lemondott a France Telecom elnöke is, aki a héten elismerte, hogy túl messzire mentek a dolgozók ellenőrizgetésében. Párizsban harmadik napja sztrájkolnak az Orly reptér alkalmazottai. A sztrájk miatt több száz járatot kellett törölni, köztük a budapestieket is. Országos demonstrációt kezdtek a francia gazdák is. Ők 1,5 milliárd eurós mentőcsomagot követelnek a párizsi kormánytól.
Sűrű füst gomolygott hajnalban a Champs-Élysées-n. 150 gazda szénával és gumikkal torlaszolta el Párizs főutcáját. Az alacsony felvásárlási árak miatt tiltakoznak. A búza kilójáért például alig 1 eurót kapnak, kevesebbet, mint 2 éve. Ez a költségeinket sem fedezi, veszteséget termelünk. Erre akarjuk felhívni a figyelmet. A tejesek és a húsosok már hallatták a hangjukat, de mi gabonatermelők is bajban vagyunk, mondja egyikük. A gazdák azt mondják, hogy jelenlegi árak mellett 2 éven belül tönkre mennek. 1,4 milliárd eurót kérnek a kormánytól, hogy átvészeljék a válságot. Szakszervezeteik a mentőcsomag mellett adókedvezményeket és közvetlen segélyeket is követelnek. Az uniós versenyszabályok miatt viszont lehet, hogy a kormány akkor sem segíthet, ha egyébként lenne rá pénze.
Kertész Imre kapta az idei frankfurti könyvvásár Jean Améry díját. Az osztrák származású esszéíróról elnevezett kitüntetést 2 évente adják át a frankfurti könyvvásáron. Az irodalom tudósokból és kritikusokból álló zsűri azért a Nobel-díjas magyar írónak ítélte idén az elismerést, mert műveiben szenvedélyesen védelmezi az emberi szabadságot. Lengyelországban 40 ezer lakásban még mindig nincs áram a rossz idő miatt. Az óránkénti 110 kilométeres széllökések országszerte több helyen leszaggatták a vezetékeket. Az egész országban napok óta szakad a hó és az eső. Itthon ma már nem dőltek meg hideg rekordok, de azért még elég hűvös az idő. Nézzük, milyen lesz a folytatás.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma napos és vastag felhővel borított területek egyaránt előfordultak. Csapadékot azonban viszonylag kevés helyről jelentettek. Egyelőre sajnos nem sporolhatunk a fűtéssel, folytatódik a változékony, az ilyenkor szokásosnál mintegy 7-8 fokkal hidegebb idő. Miközben Délnyugat-Európában szinte zavartalan napsütés volt, a szárazföld belseje fölé váltakozó, többnyire nagy nedvességtartalmú levegőt szállít egy több középpontú ciklonrendszer. A mi időjárásunkat vasárnaptól például már egy mediterrán ciklon alakítja, majd a jövő hét közepe felé már egy magas nyomású zóna lesz a meghatározó. Az előttünk álló éjszakán gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként számítani kell kisebb esőre, záporesőre, A hegyekben néhol hózápor is előfordulhat, mindenütt mérséklődik a légmozgás, és erősen lehűl a levegő, általában -2 és +3 fok közé. Holnap a felhőzet lesz túlsúlyban, de elsősorban a medence középső vidékein hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számítani lehet majd. Főként az Észak-Dunántúlon időnként megérénkül majd az északnyugati szél, itt általában 9-11 fokig emelkedik a hőmérséklet, akár csak az Alföldön, miközben az északkeleti tájakon 6-7 fokot mutatnak a hőmérők. A következő napokban a csúcshőmérséklet lényegesen nem változik, és több helyütt csípősek lesznek a hajnalok. Eleinte jobbára erősen felhős idő várható, vasárnap szórványosan, hétfőn keleten több felé kisebb esővel, záporral, de a jövő hét első felében nyugat felől egyre több felé, illetve egyre hosszabb időre kisüt a nap. Töltsék kellemesen az estét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
És nézzük, mi lesz ma este még itt az M1-en. Az U20-as világbajnokság döntője után várhatóan 22 óra 20 perckor kezdődik az este. Nika Györgyel, szervusz, mivel készültök?
Ahogy hallottuk a híradóban, vége a fővárosi koalíciónak, jön Horváth Csaba, szocialista főpolgármester helyettes, aki már lemondott, de azért még marad egy hónapig. Mi lesz Budapesten, mi történik az MSZP-ben? Aztán Afrikában forgattunk, borzalmak az estében. És hogy lehet otthonossá tenni egy egész társasházat? Erre is mutatunk példát.
Gyuri, köszönjük szépen. Ez volt a híradó péntek este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. 11-esekkel győzött a bronzmeccsen a magyar utánpótlás válogatott a VB-n, a magyar kapus minden lövést megfogott. A megszorítások és a szárnyvonalak bezárása elleni tiltakozásul hétfőn újabb vasutas sztrájk kezdődik. 1 milliárdan nőtt az éhezők száma a válság miatt a világban, idehaza 10 000-ek éheznek, köztük sok a kisgyerek. Hamarosan kezdődik tehát az U20-as világbajnokság döntője itt az M1-en. Híradó legközelebb az M2-n lesz majd 8:30-kor. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Hogy mit tennék én?
Támogatnám a helyi termelőket.
Minél több közösségi program.
És hasznos képzéseket szerveznék.
Fejlődéshez jó ötletek kellene.
De ki segít a megvalósításban?
Forduljon Líder közösségéhez és pályázzon a vidékfejlesztési támogatásokra.
Líder.
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 Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program irányítóhatósága megbízásából.